Sziasztok!
Az első Pesti Egyetemi Rádió média oktatással foglalkozó műsorát halljátok. A mikrofonnál Kis Gréta és...
Hajdú Tímea. A műsor témája a gyakorlat kontra elmélet a média oktatásban. Vendégeinkkel olyan kérdésekkel fogunk foglalkozni, mint mi az oka, hogy a média gyakorlati jellege ellenére nagyobb hangsúlyt kap az oktatásban az elmélet. Itt lesz velünk a stúdióban György Péter, az ELTE egyetemi tanára, valamint az ELTE-s hallgatókkal fogunk beszélgetni az ő tapasztalataikról, megfigyeléseikről. Mindenkinek kellemes időtöltést kívánunk!
Mindezek előtt viszont jöjjön egy kis gyors talpaló a tanszékről. A média tanszék oldalán ez olvasható. A stúdió 1992-ben az ELTE Media Centerrel egy időben jött létre, Turai Ferenc később Tóth Imre vezetésével. A mai helyén, de kezdetben csak egy helyiségben még teljesen analóg technikákat használva kezdte meg működését. 1994-ben készült el a kamerákkal és lámpákkal felszerelt műterem és a vezérlő, ami már stúdió felvételek készítésére is alkalmas volt. Egy évvel később kezdődött el a rádió stúdió fejlesztése, ahol ma már egyetemi kurzusok folynak, és itt kapott otthont az első Pesti Egyetemi Rádió, EPER 97.0 is. 2010-től a videó stúdió megkezdte a mini DV rendszerről HD-re való átállást, és egy teljesen új digitális mobil stúdió rendszer fejlesztését. A Művészetelméleti és Média Kutatási Intézet három tanszékének, a film, a média és kommunikáció, valamint az esztétika szaknak a technikai kiszolgálását jelölte ki főbb feladatául. A feladatok közé tartozik az órákon használt eszközök üzemeltetése és közös munkáinak támogatása is. Első vendégünk Nyitrai Balázs, ELTE-s hallgató. Szia!
Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
Az első kérdésünk az pedig az lesz hozzád, hogy miért választottad a filmszakot?
Hogy jól meg lehessen érteni a történetet, onnan kezdeném, hogy én magyar művelődés tudományszakos voltam előzőleg, ez a másoddiplomám, amit csinálok, és ott legtöbbet a színház tudománnyal foglalkoztam, és kultúra tudománnyal, és kerestem és kutattam azt a médiumot, amin keresztül lehet szólni másokhoz, mert anno volt bennem egy ilyen közlési igény, és a színháznak a világa az még zártabb, mint a filmvilága. Az elérési rétege pedig tényleg csak különböző rétegekhez szól, ezért úgy döntöttem, hogy megpróbálkozom a filmmel, ahova fölvettek, és hogy kiegészüljön ez a kultúrának a reprezentációja, és annak a különböző mechanizmusainak megismerései, ezért fölvettem még mellé a médiát, hogy beleláthassak a mélyebb rétegekbe.
És ez mennyiben tett hozzá többet az eredeti tanulmányaidhoz, tehát ugye a filmszakhoz?
A filmből nagyon sokat tanultam itt, főként az elméletet. Ugye itt nálunk az ELTE-n kevésbé gyakorlatias, legalábbis amikor én még elkezdtem, kevésbé volt gyakorlatias ez a szak. Sokkal több volt az elméleti része, amit most azért nem bánok, mert amikor a filmalkotásról van szó, akkor szerintem elengedhetetlen az, hogy tudjuk az elméleti háttereket, és akkor, amikor elkezdünk valami újat alkotni, kreálni, akkor jó, hogyha tudjuk, hogy mit miért teszünk. És ebből nagyon sokat segített az ELTE. A média szakon pedig inkább az ilyen specifikus elméletek azok, amik újak voltak, amilyen általános és átfogó, azokat a magyar szak egyébként nagyon jól láthatta, főleg az általános műveltség terén.
Szóval akkor ez azt jelenti, hogy támogatták a kreatív projekteiteket a tanszéken. Szóval volt lehetőség arra, hogy ilyen munkákat csináljatok, gyakorlati munkákat?
Volt. Filmszakon alapból van nekünk három gyakorlat, amit meg kell csinálni, hogyha el akarjuk végezni a filmszakot. Ezen felül pedig minden fél évben adnak ilyen plusz speciális gyakorlatokat, amiket föl lehet venni, meg vannak ilyen egyetem közeli vagy egyetemen kívüli projektek, amiket a tanárok ajánlanak, lehet menni, lehet próbálkozni, és a média szakon is voltak ilyenek, tehát ilyen televíziós műsorkészítés például, és ezzel a televíziózással kapcsolatos különböző ilyen elfoglaltságok is, amiket ki lehetett próbálni, úgyhogy azokban is részt vettem.
Következő kérdés, hogy az egyetemen túl, illetve az egyetem mellett van-e olyan elfoglaltság, vagy van-e olyan kreatív dolog, ami kapcsolódik a kvázi szakmádhoz, és nem az egyetem keretein belül történik?
Van. A filmszakról, már itt nálunk az ELTE-n azon kevesek közé sikerült bekerülnöm, legalábbis tudomásom szerint, akik ebbe a filmes véráramba bekerültek, és ez körülbelül egy éve volt nálam, és azóta rendszeresen járok el ilyen kisebb forgatásokra, legyen szó reklámfilmről. Most a nyáron például nagyjátékfilmben is részt vettem Pálfi György mellett, ahol kameraasszisztenciával foglalkoztam. Kevesebbet tudtam az elmélet terén fejlődni benne, mivel nem voltam annyira közel azokhoz a megbeszélésekhez, amik ugye a filmnek ez a tartalmi részével foglalkoztak, viszont gyakorlatban rengeteget tanultam ott, és rendezés közben azért látni Pálfitonnal is el lehetett csenni pár titkot, trükket.
És ehhez kapcsolódik, hogy milyen szokott lenni a visszajelzés a tanulmányaidra, hogy az ELTE-re jártál, vagy úgy általában a film és média szakokra?
Ahogy említettem, kevesen tudtunk eddig bekerülni az ELTE-ről ebbe a filmes világba. Nagyon zárt csoportról van szó, hogyha filmesekről beszélünk, és az ELTE felé nehezen nyitnak, bizalmatlanul. Ugye főleg az elméleti rész miatt, de az utóbbi pár évben azért letettünk pár dolgot, mármint így eltések az asztalra, úgyhogy egyre jobban és egyre szívesebben fogadnak minket.
Tehát akkor úgy gondolod, hogy a szakmádban inkább jelentősebb mértékben számít az, hogy gyakorlati tudásod van, mint hogy elméleti tudásod?
De ez attól függ, hogy ki mivel szeretne foglalkozni. Mert a mai napig ugye megoszlik azoknak a csoportja, hogy a filmezést kitartja művészetnek, kitartja iparnak. Ennek megfelelően a filmben rengetegen vannak azok, akik tényleg a gyakorlatra és a különböző technikai felszerelések ismeretének megszerzésére fektetnek rengeteg energiát. Mások pedig, akik tényleg alkotóként elmélet terén szeretnének a filmmel foglalkozni, azok inkább onnan csipegetnek. A hosszú távú tervem nekem az, hogy én rendezéssel foglalkozok, és azért ide nagyon sok elméleti tudás is, helyenként talán több elméleti tudás jött az ELTE-ről, mint más filmkészítő szakokról, és hogyha valami újat, valami tényleg olyat szeretne alkotni az ember, ami nem csak még egy dolog, ami már volt a nap alatt, hanem valami, amin el lehet gondolkodni, akkor fontos az, hogy ezekből merítsen, és ezeket fordítsa gyakorlatra. Az utóbbi időben az a tapasztalat, hogy szorgalommal igazából a technikai részét ezt bárki képes elsajátítani, csak tényleg idő és szorgalom kérdése. Az, hogy az elmélettel foglalkozzon és úgy állítsa össze a dolgokat, hogy azok többek legyenek egyszerű felvett képeknél, az a fontosabb szerintem.
Jelent-e valamilyen előnyt vagy hátrányt az, hogy az ELTE-n tanultad a filmszakot?
Az ELTE-nek épp az az előnye, amit a szakma hátránynak tart, ez az elméleti hozzáállás, mert hogyha az ember egy alkotói attitűddel kezd el filmezni, akkor az elméletek ismerete szerintem elengedhetetlen, és sokkal kreatívabb, sokkal újszerűbb dolgokat lehet megfogalmazni akkor, hogyha az ember tisztában van azokkal az elméleti hátterekkel, és azzal, hogy mit miért csinál, hogy hogyan akar közölni, hogyan akar hatni, mint hogyha egy egyszerű gyakorlati tudással rendelkezik csak, vagy azt bővítgeti valamilyen elelkapott elméletekkel.
Pár év távlatából hogyan látod a szakot?
Úgy látom, hogy nagyon jó kapcsolatokra tudtam itt szert tenni, mind az egyetemi társaim és a közösség révén, mind pedig azoknak a lehetőségeknek köszönhetően, amit az ELTE-n így felajánlottak a különböző projektekben. Ezekből főleg a kapcsolati tőkével tudtam profitálni nagyon sokat, ami szerintem a következő pár évben nagy hasznomra lesz. Másrésztről pedig, ahogy már említettem, amit fontosnak tartok a gyakorlat mellett, az elméletből is rengeteg olyan dolgot tanultam, amitől tudatos filmkészítővé válhattam.
Tudnál-e mondani pár szót arról, hogy a filmtörténeti oktatás milyen mértékben jelenik meg az ELTE-n és más egyetemeken?
Én úgy érzem, hogy az ELTE nagyon sokat foglalkozik, ahogy a nevében is benne, ugye filmelmélet és filmtörténet tanszék. Abból a szempontból vizsgálja az elméleti és gyakorlati kurzusok mellett a filmet, az ELTE, hogy nálunk filmszakon rengeteg olyan gyakorlati kurzus is van, ahol a film felépítését kezdjük vizsgálni, azt boncolgatjuk, honnan indul, mi a képszerkesztés, a montázs, hogyan épül a narratíva. Erre külön kurzusokat hirdetnek meg, és mi ezeket fél éven keresztül tárgyaljuk. Valószínűleg a Színház és Filmművészeti Egyetemen is, legalábbis azokban a visszajelzésekből, amiket hallottam, ott is rengeteget foglalkoznak ezzel. Lásd, dramaturg, vagy a rendezői szakon, akik végeznek. Az operatőrök, ezt tudom, hogy ők is kapnak egy ilyen átfogó képet róla, de csak ilyen betekintésszerűen, tehát hogy ők nem azzal fognak sokat foglalkozni, hanem inkább a képszerkesztéssel, és inkább sok gyakorlati kurzusuk van legalábbis, amiket ismerősök meséltek. Más szakokról inkább azt a visszajelzést hallottam, hogy mindenhol megjelenik az elmélet, csak a mértéke változó, és ebből a szempontból itt az ELTE-n nálunk fordítanak talán a legtöbbet.
Mit tanácsolnál a filmszakon tanuló hallgatóknak, hogy a tanulmányaik után könnyebben el tudjanak helyezkedni?
Ez saját vélemény, az egyik legfontosabb, hogy mindig kíváncsian menjünk bele az új dolgokba, főleg ami a szakmánkkal kapcsolatos, és próbáljunk minél több olyan projektbe benne lenni, amiben csak lehet. Egyrészt azért, amit már említettem, hogy legyen egy olyan ismeretségi körünk, akikkel el lehet járni, rendszeresen forgatni, és a forgatásokból nagyon sokat lehet tanulni, úgyhogy forgatásokon ott kell lenni. Ezen felül pedig nagyon fontos az, hogy, és ezt minden olyan hallgatónak tudom ajánlani, aki filmezéssel foglalkozik, mert azokkal a nagy öregekkel, akikkel én együtt dolgoztam, vagy olyan tehetséges, fiatalabb generációs filmesekkel, akikkel szintén együtt dolgoztam, mindenki azt szokta hangsúlyozni, hogy legyen meg a film iránti alázat. Tehát ne oda akarjak menni, ne én akarjak lenni a grundon a legmenőbb gyerek, hogy így fogalmazzak, aki mindent tud, hanem legyen meg a film irányába az a tisztelet és alázat tényleg, amivel elkezdünk közösen. Mert a filmnél nagyon fontos, hogy ugye nem egy ember munkája, hanem sokan vannak egy-egy stábban, és ők közösen raknak össze egy-egy alkotást, ami valamikor, ha sikeres lesz, akkor termékké válnék majd.
Köszönjük szépen az interjút!
Köszönöm, hogy itt lettem. Sziasztok!
Következő vendégünk Herman Veronika, az ELTE média tanszék egyik oktatója. Szia!
Sziasztok, köszönöm szépen a meghívást!
Első kérdésem az lenne hozzád, hogy mint oktató, mi a fő célod itt az ELTE-n?
Hát erre nagyon nehéz válaszolni, anélkül, hogy az ember ne fusson bele őrült nagy közhelyekbe. Természetesen az, hogy a jövő nemzedékét kritikus, reflexív, értelmiségi gondolkodásra szoktassuk, vagy oktassuk. Én tényleg azt gondolom, hogy az ELTE média tanszék az egy kiváló terepe annak, hogy érdemben kortárs és kevésbé kortárs társadalomtudományi problémákról, médiatudományi, médiaelméleti és persze gyakorlati problémákról beszéljünk a hallgatókkal. Azt gondolom, hogy az órák és az oktatók összetétele is ezt mutatja.
Következő kérdésünk az az, hogy mi a véleményed a hallgatók összetételéről itt az ELTE-n?
Összességében azt hiszem, hogy szerencsénk van. Nyilván nagyon vegyes mindig a kép, borzasztóan heterogén a hallgatók összetétele, abból a szempontból is, hogy ki honnan jött, hogy ki milyen céllal jött ide, hogy esetleg később milyen karriertervei vannak, és hát persze olyan szempontból is nagyon heterogének a hallgatók, hogy aktuálisan mi az, ami érdekli őket, mivel lehet megfogni őket, hogyan teljesítenek egy-egy feladatot, vagy hogyha lehet választani, akkor melyik feladatot választják, de azt gondolom, hogy ahhoz képest, hogy nagyon sokat lehet hallani arról, hogy a bölcsész és társadalomtudományi képzésekre azok jelentkeznek, akiknek nincs jobb ötlete, ugye ezek az úgynevezett büfészakok a mostani hatalmi és közéleti retorika szerint, azt gondolom, hogy ez nem így van, mert minden évben, sőt minden fél évben vannak olyan csoportok, és a csoportokban olyan emberek, akik biztos vagyok benne, hogy nagyszerű dolgokat fognak csinálni a későbbiekben, vagy akár már most is.
És ahhoz, hogy valaki el tudjon helyezkedni viszonylag hamar, így a diploma után, mit gondolsz, mi a fontosabb, az elméleti megalapozottság, vagy a gyakorlatok elsajátítása?
Nyilván erre is azt lehet mondani, hogy mindkettő bizonyos értelemben. Hogyha választani kell, vagy hogyha valami mellett kell érvelni, akkor én inkább elméletpárti vagyok. És egész pontosan én azt gondolom, hogy amiben a mi tanszékünk, a mi képzésünk, az több lehet, mint egy átlagos médiás képzés, az pontosan az elméleti, vagy ha úgy tetszik, társadalomtudományos alapozás, amit a BA képzésben mi itt megadunk a hallgatóknak. A tapasztalat azt mutatja, hogy egyetemi hallgatóink eléggé jó arányban helyezkednek el az országban vezető médiumoknál, vagy akár ügynökségeknél. Ezt a saját hallgatóim és a saját tapasztalataim alapján is bátran ki tudom jelenteni. 2010-ben végeztem itt a médiaszakon, és nem nagyon van olyan csoporttársam, akinek most nem olyan munkája van, amilyet egyébként szeretett volna. Én azt hiszem, hogy ez nagyon fontos, hogy az ember ne csak a gyakorlati skilleket sajátítsa el, mert hát nyilván nagyon sok esetben a gyakorlat az, amit némi idő után bárki át tud ugrani, hanem nagyon fontos, hogy emellé a gyakorlat mellé egy olyan általános, elméleti, tudományos képzést kapjon valaki, amitől, hogy máshogy tud gondolkodni, hogy kritikusan tud gondolkodni, hogy analógiásan tud gondolkodni, hogy ez a bizonyos archeológiai szemlélet, amit ezt hiszem, hogy itt a tanszéken többen próbálunk képviselni, hogy legyenek az emberben példák, hogy legyen történeti tudása is, és hogy mindemellett persze ezután, vagy emellett legyen nagyon jó a gyakorlati téren is, tudjon jól írni, tudjon jól kérdezni. Ez nagyon fontos szerintem ennél a szakmánál, és ugye általában a társadalomtudománynál ezt a Munkvera kolléganőm egy beszélgetés során úgy fogalmazta meg, hogy ő nagyon örül, mert tulajdonképpen az a munkája, hogy ő kíváncsi. És én ezt már akkor mondtam neki, hogy én ezt lopni fogom, és ezt azóta is szeretem elmondani. Az nagyon jó, hogyha valaki kíváncsi, és nagyon jó, hogyha valaki azt csinálhatja, amit szeret.
Milyen különbségeket látsz az oktatásban abban, amikor te jártál ide és most, és van-e esetleg valami, amit magaddal hoztál, szóval amit felhasználsz, miközben oktat?
Hát nagyon sok olyasmi van, főleg a szemlélet. Hogy miben változott? Igazából nem sokban. Ahogy az előbb mondtam, én 2010-ben végeztem itt a médiaszakon, és utána, amikor elkezdtem a doktorit, elkezdtem itt külső oktatóként tevékenykedni 2011. januárjától, úgyhogy nálam egyrészt van egy ilyen erős folytonosság, tehát gyakorlatilag én 10 éve folyamatosan itt vagyok. Ez az egyik. Hát a másik nyilván az, hogy valamit nyilván nagyon jól csinált számomra ez a hely, hogyha itt maradtam, vagy itt akartam maradni. Akik ma a kollégáim, azoknak a nagy része engem tanított egyetemista koromban. És hát, hogyha nagyon fellengzősen akarnék fogalmazni, akkor egyrészt azt mondanám, hogy én tényleg itt nőttem fel, és itt lettem az az ember, aki most éppen az életemnek ebben a szakaszában vagyok. A másik pedig az, hogy az egy nagyszerű érzés, amikor az ember azoknak az embereknek egyszer csak a kollégája lesz, akik korábban a tanárai, példaképei, szerepálmai voltak, és nekem ez nagyon sokat jelent így a hétköznapokban, és nagyon szeretném én is a hallgatóimnak visszaadni azt a típusú gondolkodást, azt a lelkesedést, azt a tudományosság és a demokratikusság és általában a médiához kapcsolható különféle struktúrák iránti szenvedélyt, amit én itt kaptam, és amit a tanáraimtól, ma a kollégáimtól tanultam, láttam, hallottam.
Utolsó kérdésünk az lenne hozzád, hogy mit tanácsolsz a következő nemzedéknek, akik média szakra adják a fejüket?
Egyrészt azt, hogy legyenek kíváncsiak, ezt nem győzöm hangsúlyozni, másrészt azt, hogy olvassanak nagyon sokat. Olvassanak bármit, olvassanak nagyon sokat idegen nyelven, olvassanak szépirodalmat, szakirodalmat, tudományos szövegeket, esszéket, cikkeket, BuzzFeedet, bármit, mindent, mert ez egyrészt értelemszerűen tágítja a világlátásukat, növeli a tájékozottságukat, és hát ugye mégiscsak tartalmakat kell előállítanunk, minél többet olvas valaki, annál biztosabban fog aztán írni, annál biztosabban fog beszélni, annál jobban tudja majd a saját véleményét, nem agresszíven, nem lerohanósan, nem félművelt idézetekkel megtűzdelve, hanem valóban nyugodtan, logikusan és tényekre építve elmondani. Úgyhogy szerintem ez a kettő dolog az, ami alap, és minden, ami ennél több, az már csak járulékos elem.
Hát nagyon szépen köszönjük a lehetőséget.
Én köszönöm, hogy meghívtatok.
A témáról beszélgettünk György Péterrel, aki az irodájában fogadott minket.
Mi a célja a médiatanszéknek a hallgatók szempontjából?
A minden média szaknak az a küldetése van, hogy mégiscsak egy lokális média piacra termeljen munkaerőket, miközben a másik oldalon a lokális média piacok egyre globálisabbak. Ez egy probléma. globális média piac tűnik nincs valójában. Az azt jelenti, hogy vannak nagy angol meg német nyelvű médiaiskolák, amik egy teljesen másik politikai gazdaságtanra épülnek. Az ELTÉ-nek tehát az a dolga, hogy a magyar média piacra gyártsa magukat, hogy így mondjam. Csak ennek az a probléma, hogy a magyar média piac összeomlóban van, morálisan és szakmailag egyaránt. Mégpedig azért, mert a méretgazdaságossága, tehát hogy hány ember akar venni olyan nyomtatott termékeket, amelyeket újságnak hívnak például, ezeknek a száma olyan rohamosan csökken, hogy tulajdonképpen nagyon nehezen tudjuk megmondani, hogy milyen állapotban lesz ez a piac, tehát milyen tudásokat kell magunknak odaadnunk, hogy ezen a piacon jól lehet tudjanak helyezkedni, mert nem tudjuk, hogy a piac micsoda. Ha egy egyetem abban a helyzetbe kerül, mint a miénk, hogy a megtanítandó tudások életciklusa piaci működés szempontjából rövidebb, például mondjuk, mint egy 3 éves képzés, ami szinte minden média képzésre előfordul, az egy legitimációs válságot jelent. Erre kétféleképpen lehet válaszolni. Lehet úgy válaszolni, még közelebb megyünk a piachoz, tehát elkezdünk minden tüsköt és bokarat megtanítani. Tehát megtanítjuk maguknak, hogy mondjuk például mostan milyen új applikációk vannak, amelyek a ismerkedés formáit biztosítják. Van egy ilyen, biztos tudja ennek a nevét, hogy van, hogy... Ez az, tessék, voilà. Akkor előadást tartok 61 évesen, érti a Tinderről, amiről azt gondolom, hogy olyan, mint a tánciskola volt az én gyerekkoromban, érti, akkor a tornateremben ismerkedtek meg egymással emberek, most meg ezen a like, dislike. Jó, ironizálok a dolgon, érti? Tehát ilyeneket nem tanítunk. Mert amire megtanítjuk ezt a dolgot, addigra a Tinder eltűnik, és eljön a bunder. Szóval ennek nincs értelme. Tehát come and go. Akkor viszont hátrébb kell lépni. És olyan dolgot kell tanítani, amik minden létezhető ilyen negyed óra alatt átpörgő tudás szempontjából is működnek. Ezért tehát elméletet kell tanítani elég sokat. És mi ezt a megoldást választottuk. Tehát nem viccből nevezzük ezt egy tudományegyetemnek, hanem azért, mert olyan típusú társadalom tudományi készségeket és tudásokat akarunk magunknak odaadni, amik bármilyen technológiai platformon működnek. Egy angol nyelvű média piac az egy globális piac. És ez olyan fokú szegmentálódást jelent, amit az iskola tud követni. Én szerintem mondjuk én többet olvasom a Huffington Postot, mint a magyar médiát, ahogy van. Biztos, hogy nem vetem a tekinteti, mert sem a még a szimpatikus 444-re, sem a majdnem szimpatikus indexre. Mert egyszerűen pontosan tudom, hogy ők is vagy ezt olvasták, vagy nem. Ez azt jelenti, hogy a magyar médiapiac másodlagos forrásokból dolgozik. Vagy harmadlagosabból, vagy negyedlegesekből. Ennek az a következménye, hogy csak lokalitásra tudunk autentikusan kiképezni valakit, és akkor meg ez egy túl pici piac ahhoz, hogy azokat a műfaji határokat be tudjuk tartani, mert akkor mindenből egyet vagy hármat kell képezni. Tehát azt mondjuk, hogy valaki mondjuk megtanulja azt, hogy hogyan van angolul, erre mondjuk a HuffPost környéki, vagy ilyen típusú kulturális blogoszférában hogyan kell, mennyit írni, hány oldalt, bla, 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 hogyan íródnak át az újságírói szabályok, a műfajok, a micsoda, ennek van értelme, mondjuk a Kolumbián csinálni, mert van mögötte egy iszonyatos piac, ahol 100 milliók tűnnek föl. Ha nem minden vackot tanítunk meg tüsköt és bogarat ebben az értelemben, akkor nem fognak tudni ezen a csöpnyi piacon sem elhelyezkedni, már pedig nem el kell helyezkedniük, hanem le kell darálniuk ezt a piacot, és el kell foglalniuk.
Mi a véleménye a hallgatók összetételéről, és hogy ezzel kapcsolatban mi az oka, hogy nincs alkalmassági vizsga esetleg a szűrésükre?
A jelenlegi felsőoktatási törvényben az alkalmassági vizsgák azok olyan művészképző szakokhoz párosodnak, ahol megengedik, amiket nem azért, hogy itten lehetne csinálni, hanem egyszerűen az a probléma, azoknak a fejkvótája beláthatóan magasabb, mint a bölcsészképző. A bölcsészkarán egy évi normatív 320 000 forint, hogyha mondjuk ezt mi kiharcolnánk, akkor automatikusan át kéne kerülnünk a minisztérium logikája szerint a művészeti, nem tudom milyen szakirányba, az a 800 000 forint, tehát ez ő számukra teljes joggal elképzelhetetlen. Bármilyen kegyetlen, ez az egyik gyakorlati oka. A másik gyakorlati oka, hogy az egy hónapos felvételi. Mert ha komolyan veszük ezt a dolgot, tehát mondjuk lássa be egy színész felvételin, aminek a tehetségkutató versenyek nem mintái, hanem inkább a nevetséges paródiái, de bizony van olyan, hogy valakit a 15. másodpercben azt mondják, hogy köszönöm, kérem, menjen ki, mert egyszerűen a hangképző szervei nem működnek úgy, hogy érdemes legyen vele kívódni. Tehát nem várják meg, mert ott ül egy ember, egy beszédtanár, mindjárt itt az önök beszédtanára például, és akkor azt mondja, hogy menjen ki, mert ez nincs értelme. Hát, hogyha egyszerűen nem ott van a hangképző, akkor kész. Tehát az elég jó gyakorlatuk van erre. Ez egy sokkal bonyolultabb skill. Itt azért mégiscsak arra van szó, hogy akkor nekünk el kéne olvasni mondjuk 450 dolgozatot. Hoppá. És hogy ezt mikor tesszük, mikor javítjuk ki, tehát én egyáltalán nem zárkózom el ezzel, sőt, nagyon is boldog lennék tőle, mert mindenki boldog lenne tőle. Nem lennének diákok, akik teljesen lükén és szerencsétlenül érzik magukat, mert rossz helyre kerültek. Egyszerűen az a helyzet, hogy ez egy nagy üzem lett az egyetemi viszonyai között, és mint minden nagy üzem, ez az átkozott helyzete van, hogy nem nagyon tud finom kézműves technikákat alkalmazni.
És mit tanácsol a tanár úr azoknak, akik ennek a szakmának a manuális részével szeretnének foglalkozni inkább?
Hát először is ennek volt egy logisztikai feltétel, amit azért most megteremtettük. Tehát ameddig a stúdió olyan állapotban volt tavalyig, amilyenben volt, addig ezt a kérdést még magamnak sem mertem föltenni. Most a stúdió olyan állapotban van, beleértve egyébként a rádió részét is, amelyikre még mindig majd fogunk újabb pénzeket találni, vagy nem tudom micsoda. Tehát nagyon-nagyon sok millió forintot kellett találni. Tehát most a szükséges, de nem elégséges feltételek megvannak. Úgy értem a technológia. A Hammer tanár úr, aki ne felejtsék el, én már csak tanácsokat adhatok neki, mert ő egy tanár, és ezt nagyon komolyan mondom, egy intézet igazgató ne irányítson 3 tanszéket, mert az egy hülyeség. Én egy elidegedett középkáder vagyok, mondta a Kovács András Bálint, és ebben relatív igaza is volt, tehát szerezzek pénzt, és menjek ki körbe az a kollégáim véleménye rólam. De hogy félretréfa. A Hammer tanár úr nagyon erős elképzelései vannak erről, amik nagyon, nekem nagyon szimpatikusak és nagyon jók, nevezetesen, hogy az, amit projekt alapú oktatásnak kezdett előhívni, az maximálisan az ínyemre van, vagy talán még valami részem is van benne, úgy rémlik nekem, de ez lényegtelen. Nevezetesen, hogy nem az történik, hogy tanítjuk magukat, így általában arra, hogy olyan kell vágni, meg ezekkel a kütyükkel gombokat megnyomni, meg mit tudom én, micsoda. Mert ráadásul ennek megint sem értelme nincsen tanítani, mert hogy minden negyed évben megjelenik egy új telefonon, egy új nem tudom micsoda. Tehát ezeknek nincs értelme, ezeket kövessük, mert ezek mennek maguktól. Projekteket kell csinálni, ahol azt kell megérteniük, hogy maguknak a technikát meg kell tanulniuk félig maguktól, és nem azt kell, hanem arra kell figyelniük, hogy mit jelent egy mediális termék. Nekünk azt kell megtanítani maguknak, hogy mit jelent az adatvizualizáció, mit jelent például az élményszerűség. Nézzétek meg, hogy mi van a HuffPostnak az elején, emlékszik, mi van felírva? Én sem emlékszem rendesen, de nem az van felírva, hogy to inform you, vagy valami, az van, hogy to entertain, nem, an influence, vagy nem tudom, micsoda, mindjárt megnézem. Tehát mi esetleg inkább színházi és drámai effektusok vannak felírva. Azt kell megtanítani magunknak egy projekt keretében, hogy hogyan kell úgy újságot írni, ahogy nem írtak eddig ezen a világon, nem minősül újságírásnak egy bizonyos értelemben, és ez csak projektek. Inform, inspire, entertain, empower. Azért ez egy kicsit más, mint az, ami a New York Times alá, vagy a Népszabadság alá van írva. Főképpen ez az inspire, ez egy nagyon érdekes probléma, hogy mit is akarunk, hogy inspirálni téged, meg hogy szórakoztatni is. Tehát majd a kategóriák olyan fokon vannak átrendeződve, hogy minden projektnek tulajdonképpen az a dolga, hogy ezt a kategóriális fluiditást, hogy csúnyán fejezem ki magam, tehát hogy minden iszonyú gyorsan átalakul, ezt kell tudni követni. Ha ezt tudjuk csinálni úgy, hogy közben ebben van egy pedagógiai állandóság, akkor jók leszünk.
Utolsó kérdésünk, hogy a média szakon tanulók milyen arányba tudnak elhelyezkedni a tanulmányuk befejeztével?
Sokkal jobban, mint ahogy bárki hinné, csak van benne egy nagyon fontos dolog, hogy nem úgy és abban az értelemben onnan tudom meg, hogy a piac mifele megy, hogy hova mennek. Tehát nem oda menne dolgozni, ahol elképzeltük, hanem, és onnan jöttem rá, vagy nem én, hanem Hammer, vagy akárki, vagy az Anna, onnan lehet rájönni, hogy hogyan van ez a dolog, hogy nem oda mentek, ahova hittük, hogy menni fognak, hanem olyan helyekre, onnan tudok bizonyos helyekről a médiában, hogy oda mentek dolgozni. Ez azt jelenti, hogy az egyik oldalon a bien meg lehet tartani azt, amiről beszéltem, mert hogy mondjuk ezt az elméleti izét valamilyen értelemben, de hogyha az MA nem lesz sokkal élesebben elválasztva ettől, tehát egy nagyon világos és teljesen evidensen projektekre épülő gyakorlati, tehát ott skilleket, mondjuk tehát a BN knowledge-et kell tanítani, az EMAN meg skilleket, ahol effektív, meg kell tanítani embereket egy csomó dologra, hogy hogyan kell a nem állást csinálni, ez olyan fontos, hanem életpályával fölírő munkát kitalálni maguknak. Arra jöttünk rá, hogy nem az van, hogy dolgozni mennek, hanem kitalálnak munkát. És ez egy sokkal jobb dolog. Azért nekem az az igazi eszelős öröm, amikor látom azt, hogy valaki, például mondjuk az Oliveiről, aki a Versusban kitalálta ezt a dolgot, hogy ott egy olyan vizuális standard van, amilyen szerintem túl jó a magyar média piacra. Tudja, ez a VS. Ebből lehet látni, hogy túl jó. Ezt most iróniamentesen mondom. Mert hogy egy politikai újságról beszélünk, amik a vizuális standardjei, azok 5 kilométerre vannak előbb, mint a magyar piac. Tehát senki nincs a nyomában. Azt a diákunk csinálja, és sok diákunk van ott. Ezektől van az embernek iszonyú jó kedve, amikor azt látja, hogy valaki nem a piacra megy, hanem a piacot diktálja. Ennyi az egész. A VS-t megnézzék meg, mert nagyon jó.
Köszönjük szépen!
Köszönöm a lehetőséget!
Summázva a hallottakat, az interjúkon keresztül, hogyha mondhatunk ilyet, megvilágosodtunk. A kezdeti fázisban szerettük volna kiélezni ennek az iparnak a gyakorlati oldalát. Nem értettük, hogy miért kell annyi elméleti előadáson részt venni, aztán először nagyon meglepődtünk a kapott válaszokon. Elég erősen érvelnek az esztétizálás mellett.
Nem csak az a fontos, hogy a technikát megtanuljuk, hiszen hallhattuk, hogy ahhoz elég egy kis szorgalom és idő. Meg kell tanulni, gondolkodni, látni, elemezni, és akkor már idézve az egyik interjúból, legyetek kíváncsiak. Minket meggyőztek, és külön öröm volt hallani, hogy vannak fejlesztések, próbálkozások, de ezek nem olyan egyszerűek, mint elképzeltük. Akik velünk voltak, Nyitrai Balázs és Herman Veronika.
És aki beengedett, György Péter.
Továbbá köszönjük a közreműködést Torma Bélának. Akiket hallottatok, Hajdú Tímea
és Kis Gréta. Ez itt az EPER, az Első Pesti Egyetemi Rádió. Köszönjük a figyelmet!